Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvi műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Espresso. Hétvégi zenés kávéház.
A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban a Mera World Music Festival, azaz világzenei fesztivál 2017-es kiadásáról hallanak összeállítást, melyben többek között a Hagyományok Háza képviselője beszél arról, hogyan próbál segíteni ez a hálózat például a nehéz körülmények között élő erdélyi népzenészeken. Hallhatnak arról is, milyen szervezőnek és milyen fesztiválozónak lenni, illetve megismerkedhetnek egy fiatal, energikus és végtelenül szimpatikus építész csapattal, a Kohóval. Ők alakították ki a Mera World Music Festival belső tereinek arculatát és a mindenki által kedvelt chill zone-t, vagy másik nevén jámborzónát. Tartsanak velünk! A Mérai Világzenei Fesztivál második kiadása nemrégiben ért véget. Két hete sincs, hogy még a Szarkatelek vendégei lehettünk, ott roptuk a táncot. A Cifra Kalotaszeg szélén levő kis falu Mera mindennapjait tavaly három, idén négy napra dúlta fel a Világzenei Fesztivál, melyet Varga Zoltán és Betlendi András képzelt el és valósított meg kis csapatának segítségével a falubeliek javarészének örömére. Nyilván nem mindenki értékelte, hogy Mera szívében négy napig állt a bál. De az utcán, jártamban, keltemben legtöbbször derűs helyiekkel találkoztam, akik többek között be is kapcsolódtak a Mérai Világzenei Fesztiválba, például azzal, hogy vendégeket fogadtak. Idén a zenei felhozatal még világzenésebb volt, ha szabad így fogalmazni, hiszen Olaszországból, Lengyelországból, Mexikóból és az Amerikai Egyesült Államokból is érkeztek fellépők, akik nem csak koncerteztek, hanem teljesen beépültek a fesztivál hangulatába, és sokszor hajnalig tartó jam sessionökön vettek részt a helyi zenészekkel. A Mérai Fesztivál hangulata, ha lehet ezt überelni, még jobb volt, mint tavaly. És ez elsősorban, szerintem, a szervezőknek és a szervezésnek köszönhető. Erre a fesztiválra olyanok járnak, akiket valóban érdekel az ott felcsendülő zene. Négy napos boldogság sziget. Így nevezem magamban ezt a Kolozsvár melletti kis fesztivált, amely azonban nagyot szól. Például tavaly is elérte a nemzetközi zenei sajtó inger küszöbét. Tavaly és idén is itt tartották meg a Fölszállott a Páva tehetségkutató gála műsorát. Idén a népzenei program kiegészült az első kalotaszegi prímás versennyel is, amely Fodor Sándor Neti kalotaszegi prímás legszebb dallamaival vette kezdetét. A versenyt a Mera World Music Festival keretében hirdette meg a Hagyományok Háza és a Kalotaszeg Néptánc Együttes Egyesület 16 és 35 év közötti, a táncház mozgalomban tevékenykedő, illetve az autentikus erdélyi népzenei hagyományt ápoló hegedűsök jelentkezhettek. A verseny fődíját Kis Balbinat Ádám junior prímadíjas prímás a budapesti Góbé zenekar tagja nyerte. Második helyezett lett Ficus László, a kolozsvári harmadik zenekar prímása, a harmadik díjat pedig Maruzsenszki Andor, vajdasági származású, jelenleg Budapesten élő prímás érdemelte el. A zsűri döntése alapján egy külön díj is kiosztásra került, a Hagyományok Háza külön díját a helyi hagyományok magas szintű ápolásáért László Csongor, mérai prímás nyerte el. A verseny zsűriének tagjai a Kárpát-medence ismert és elismert prímásai voltak. A zsűri elnöke Fazakas Levente, a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar prímása. Pap István Gázsa, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának prímása, Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, és Major Levente, az Üsztürű zenekar prímása voltak. A prímás versenyről, illetve arról, hogyan kapcsolódik be a Hagyományok Háza az erdélyi népzenei életbe, illetve részben a Mérai Fesztiválba is, arról Tucsni Anna, a Hagyományok Háza szervezési osztályának vezetője nyilatkozott, őt faggattuk Ferenc Zsolt kolozsvári rádiós kollégával.
Képeslapokat lehet vásárolni, amelyek aztán megérkeznek a célállomásukhoz, és azzal jótékonysági akcióba lehet bekapcsolódni, ami egyébként visszahat a helyi zenészekre, művészekre, hogyan is zajlik ez, illetve Hagyományok Háza miként talált rá erre a koncepcióra.
Hagyományok Háza hálózat 2017. januárja óta kezdi kiépíteni a maga rendszerét. Itt Erdélyben 4 képviselőnk van, akiknek igazából az a legfontosabb feladata, hogy itt a helyi szinten ők jobban ismerik az itteni viszonyokat, terepeket, hogy mire van igény, mire van szükség. Ezeket az információkat továbbítják nekünk Budapestre, és így közösen alakítjuk ki a helyi igényeknek megfelelő koncepciót. És ennek a hálózatnak Molnár Szabolcs is a tagja, és ők már elindították ezt az akciót korábban, a vegyél egy sört a zenészeknek, körülbelül ez volt a koncepció lényege, ezt gondoltuk mi egy kicsit tovább, és idén-nyáron több fesztiválon is megjelent a Hagyományok Háza programjaival Erdély szerte, illetve Magyarország szerte, és ezért indítottuk el ezt a kampányt, aminek a lényege az, hogy a Magyar Állami Népi Együttes tagjai láthatóak ezeken a képeslapokon különböző tájegységekhez hű viseletekben, és ezeket a képeslapokat a fesztiválozó közönség megcímezheti, feladhatja, barátoknak, szülőknek, rokonoknak elküldheti, és mindezért mi egy kis adományt kérünk, ami miután levontuk a képeslap feladásának költségeit, eljuttatjuk a fennmaradó összeget a helyi erdélyi zenészekhez, és így is igyekszünk egyrészt felhívni a figyelmet arra, hogy nekik azért szükségük van a támogatásra, hiszen a muzsikálásban nem mindig jut elég a megélhetésre, illetve magára erre, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy a helyi zenészek benne legyenek a köztudatban, és hogy élő néphagyományként ők még köztünk élnek, velünk élnek, és ilyen módon szeretnénk támogatni őket.
Kultúrák találkozásáról is szól ez a kampány, ugye, hogyha a Magyar Állami Népi Együttesnek a művészei díszítik, úgymond ezeket a képeslapokat, és akkor Erdély szerte mennek ezek a levelek, úgymond a különböző jó kívánságok. Én például hogyan ívódik bele ebbe, ott van a román posta, vagyis a magyar, ott van például a magyar posta Tusványoson, és akkor ti ehhez képest hogyan működtök, hogy eljussanak tényleg az elküldött képeslapok?
A Hagyományok Háza erdélyi hálózata segítségével oldjuk meg ennek a képeslapoknak az eljuttatását, hogy minden fesztivál után megvan ez a segítőnk, aki ott a helyi postán, hogy a helyi bélyeg rákerüljön, és ebből tényleg látható legyen, hogy részt vettek a fesztiválon azok, akik ezeket a képeslapokat hazaküldték, az ő segítségükkel indítjuk el útjukra ezeket a képeslapokat, és ugyancsak ők azok, akik segítenek abba, hogy az adományok eljussanak azokhoz a zenészekhez, akik erre valóban érdemesek, és a legjobb helyen van náluk ez a támogatás.
Ez egy nagyon tág dolog, hogy akkor begyűl egy bizonyos pénzösszeg, és akkor abból bizonyos dolgokat lehet finanszírozni, támogatni. Gondolom, hogy a helyi igényeknek megfelelően alakítódik, hogy mire fordítják majd ők a begyűlt pénzt, viszont mi az, ami jelenleg ilyen égető kérdés, vagy szükség van támogatásra, ugye, hogy helyi képviselője is van a Hagyományok Házának, tehát ő tudja talán a legjobban ezt.
Így van, ők azok, akik leginkább ismerik, hogy kik azok a zenészek, akiknek az anyagi helyzete most leginkább szükségessé teszi ezt a fajta adománygyűjtés támogatást. Hála az égnek, hogy azért vannak olyan tájegységek, például itt ez a Kalotaszeg területe, vagy a mezőségi zenészek, ahol elég jól, főleg a nyári időszakban mennek a bálok, vannak fellépési lehetőségük, tehát viszonylag azért meg tudják keresni a napi betevőre való, de azért vannak nagyon-nagyon sok idős zenész, aki például már betegség okán, vagy egész egyszerűen az életkorából adódóan nem tudnak részt venni ezeken a zenés, muzsikás alkalmakon, és leginkább ők azok, akik erre rászorulnak. Nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak például a kórházi kezelést, vagy az orvosi kezeléseket, és rajtuk szeretnénk segíteni leginkább ezekkel a támogatásokkal.
Például ilyen, hogy hangszer, vásárlás, vagy nem tudom, a szükséges eszközöknek a cseréje, ez is belefér ebbe az alapba?
Sajnos ez idáig olyan nagy összegek nem tudtak összegyűlni, hogy ilyen nagyobb álmokat tudjunk megvalósítani. Bízunk benne, hogy ez most egy ideig kezdeti szánypróbálgatás, és bízunk benne, hogy ennek azért a híre eljut másfele is, és hogy ha idén nem is, de akár jövőre ebből egy nagyobb kampányt is tudunk indítani, úgyhogy egyelőre még csak az ilyen napi problémák megoldása az, ami ezekből az összegyűlt adományokból finanszírozható, de hosszú távon természetesen mi lennénk a legboldogabbak, hogyha akár ilyen módon is tudnánk őket segíteni, például egy új hangszer megvásárlásával.
Most, hogyha a Mérai Világzenei Fesztivált nézzük, akkor a Hagyományok Háza legelső sorban szerintem a Fölszállott a páva tekintetében kapcsolódik ehhez a fesztiválhoz. Ugye most már az adománygyűjtés, illetve például a primás verseny is. Hát egyre inkább bővül ez a paletta, amiben ti is látjátok a fantáziát, a szervezők is, és akkor van egyfajta párbeszéd kettőtök között. Ez így évközben, ez így hogy alakul ez az oda-vissza dolog, ez a kapcsolat?
Mérai World Music Fesztivál programjában a Hagyományok Háza idén csatlakozott be a második fesztivál alkalommal. A Kalotaszeg Néptánc Együttes Egyesület tagjai keresték meg Hagyományok Háza főigazgatóját, Kelemen Lászlót, azzal a gondolattal, hogy a tavalyi év sikerére való tekintettel idén szeretnék bővíteni a rendezvénynek a műsor palettáját, és nyitott fülekre találtak nálunk. Tavaly óta kidolgozásra került egy úgynevezett folkudvar koncepció. Számunkra nagyon fontos, hogy az ilyen rendezvényeken a néphagyomány összes ágával, vagy lehetőleg minél több ágával tudjanak találkozni a résztvevők. Így hoztunk ide mesemondás programot gyerekeknek, felnőtteknek, bővítettük egy kicsit a kézműves palettát bőrözéssel, agyagozással, szövéssel, fonással, körmöcskézéssel. Egész nap itt találhatóak az udvargazdáink, Muszka György és felesége. Ők most délutánonként felnőtt táncoktatást vezetnek, délelőttönként a gyerekeket vezetik bele egy kicsit jobban a kalotaszegi néptánc rejtelmeibe. És hát így van, ahogy említetted, idén első alkalommal került megrendezésre az első kalotaszegi primás verseny, ami szintén az egyesület, illetve a főigazgató úr ötlete nyomán indult el. Idén 9 jelentkezőnk volt, ami egy nagyon szép létszám, ebből 2 magyarországi, 7 erdélyi résztvevővel, és igazából ennek is az a nagyon fontos célja, hogy Kalotaszeg rengeteg primást termelt ki, nagyon gazdag volt a primásokban, és hát az ő hagyományuk, az ő munkásságuk, tevékenységük, és hát mindegyik primásnak a saját stílusa az, amit szeretnénk ezzel egy kicsit feleleveníteni, szeretnénk rávenni arra a fiatal primásokat, hogy egy kicsit mélyedjenek el ezekben a technikákban, hogy aztán nem is inkább a másolás a cél, hanem hogy ezt beépítsék a saját repertoárjukba, hogy a saját stílusuk ezáltal talán jobban meg is találják. Reméljük, hogy ez jövőre is meg tudjuk rendezni ezt a primás versenyt, és hát tegnap nagy sikerrel lezajlott maga a verseny, és aztán utána a gála. Én azt gondolom, hogy minden résztvevőnek nagyon nagy élmény volt, amikor 15 primás egyszerre muzsikált a Fodor Sándor Neti emlékére a Hajnali Csárdást és Szaporát.
Lehet azt mondani, hogy ti is egy kicsit még inkább belekerültök ebbe az erdélyi világba, ebbe az erdélyi kultúrába, ti a Hagyományok Háza munkatársai, akik számára nem feltétlenül ez volt a szakosodási terület, ugye, de hogy így idővel is szépen lassan, fokozatosan ti is akár a sajátotoknak érzitek ezt a részét a kárpát-medencei szegmensek közül.
Abszolút ez így van. Más kérdés az, hogy én a magam részéről például nagyon gyerekkorom óta néptáncolok, úgyhogy számomhoz nagyon-nagyon közel álló ez a kultúra. Nyilván ezt a fajta munkát, amit mi végzünk, ezt így sokkal könnyebb ellátni, hogyha az embernek saját személyes kötődése is van például egy adott területhez. Igazából ez a Hagyományok Háza hálózat is pont azért nagyon fontos számunkra, hogy becsatornázzuk legjobban ezeket a határon túli területeket, akár a saját munkánkba, akár a magyarországi köztudatba, hiszen itt is rengeteg nagyon sok érték van. De nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem mi Budapestről szeretnénk megmondani azt, hogy kell ezt jól vagy jobban csinálni, mi csak segítséget szeretnénk nyújtani olyan területekre, ahol esetleg itt hiányba szenvednek, jó gyakorlatot hozni, jó mintát hozni, de ugyanez visszafele is működik, hogyha itt tapasztalunk egy-egy jó kezdeményezést, akkor ezt abszolút felkaroljuk, mellé állunk, szívesen támogatjuk, és adott esetben otthon mi is alkalmazzuk.
Tucsni Annát, a Hagyományok Háza Főigazgatósága szervezési osztályának vezetőjét, Ferenc Zsoltot és Márton Evelint hallják.
Lehet, hogy nem a megfelelő embert kérdezem, de a primás verseny kapcsán az érdekelne, hogy mondjuk a zsűri milyen kritériumok szerint pontozott mondjuk. Tehát mi volt az, ami nagyon fontos volt ezeknek a fiatal primásoknak a játékában, ami tényleg olyan kellett legyen.
Valóban nem én vagyok a legjobb szakember a témában, de alapvetően, ahogy végighallgattam, volt szerencsém végighallgatni a zsűri értékelését, két irányvonal volt, amit ők nagyon nagy figyelemmel követtek. Az egyik az ezeknek a kaloteszegi primásoknak a stílus érzéke, illetve az, hogy ők hogyan nyúltak hozzá egy-egy dallamhoz, hogy hogyan kötötték egymáshoz ezeket a dallamokat. A másik nagyon fontos szempont pedig az volt, hogy ez egy kifejezetten primás verseny volt, tehát hogy ezek a primások hogyan tudták adott esetben vezetni a melléjük rendelt kísérő zenészeket, hogy mennyire tudtak velük kontaktust teremteni, hogy mennyire tudták a muzsikát, amit ők akár a kötelező programmal, akár a szabadon választott zenék között ők maguknak felépítettek, de hogy ezt hogy tudták aztán a kísérő zenekarra is maguk mögé állítani, illetve hogy mennyire tudtak kifele a közönséggel kommunikálni még ebben a versenyszituációban is. Ezek nagyon fontos szempontok voltak a zsűri értékelésekor.
Amennyire én tudom, a Hagyományok Háza az elég sarkalatosan részt vesz abban, hogy mondjuk erdélyi vagy romániai zenészeket Magyarországon is bemutasson. Milyen terveik vannak a jövőre nézve? Tehát elég sok erdélyi zenész köszönheti a Hagyományok Házának, hogy kijutott mondjuk Budapestre, és ott inkább megismerhették egy más környezetben. Úgy értve nem abban, ami mondjuk nekik megszokott.
Így van, nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy megismerjék. Egyrészt a nagy közönség, hogy ez még egy élő néphagyomány. Tehát, hogy ahogy látszik is a rólapunkon, logónkon, hogy a Hagyományok Ház az élő népművészet otthona. Tehát, hogy nagyon fontos feladatunknak tekintjük, hogy a köztudatba ezt erősítsük, hogy ez nem egy múzeumba való, vitrínbe való művészet, hanem ezeknek igenis akár Erdély, akár Magyarország szerte még élő képviselőik vannak, akiktől a fiatalok rengeteget tanulhatnak, és nem csak a muzsikára vagy a táncra gondolok, hanem gondolkodásra, élettapasztalatra, mindenfajta ilyen köztes tudásra. Ezért azon kívül, hogy igyekszünk olyan rendezvényekre meghívni őket, ahol tudjuk biztosítani azt, hogy a nagy közönség találkozzon velük. Nagyon sok mesterkurzust próbálunk szervezni, tanfolyamot, továbbképzést, ahol tényleg van lehetőség velük találkozni. Így lesz például szeptember első hétvégén a Kárpát-medencei Táncházzenészek találkozóján a Skanzenben, ahol mindig 4 tájegységről hívunk mesterkurzusba vezető zenészeket, akikkel a fiatal zenészek megismerkedhetnek, egy egész napot eltölthetnek, együtt muzsikálhatnak. Ezek olyan élmények, amik meghatározzák ezeknek a fiatal zenészeknek a későbbi pályafutását, és ugyanennek a rendezvénynek van egy nyílt napja is, amikor viszont a nagy közönség találkozhat ezekkel az emberekkel, lehet velük beszélgetni, egy kicsit ismerkedni, találkozni, és bízunk benne, hogy ezeken az alkalmakon a zenészek is egy kicsit jobban érzik azt, hogy szükség van rájuk, hogy abszolút kíváncsiak vagyunk az ő tudásukra, és helyén kezeljük ezeket az adatközlő, hagyományőrző zenészeket.
Inkább a személyes véleménye érdekel, tehát nem feltétlenül most, mint szakmabelit kérdezem, vagy mint hagyományokháza a munkatársát, hogy hogyan látja, hogy a következő generáció az mennyire nyitott vagy fogékony erre a bizonyos magyar népi kultúrára. Én úgy érzem, hogy ennek most egy újabb reneszánsza van. Ugye volt egy másik korábban, amikor a táncház mozgalmak ugye elindultak, de talán én legalábbis így látom, önnek mi a véleménye erről.
Én abszolút ezt erősítem meg. Most nagyon-nagyon sok olyan rendezvényen voltam, ahol kifejezetten azért volt jelen a Hagyományok Háza is, mert abba bízunk, hogy olyanokkal találkozunk, akik számára ez még akár új vagy idegen kultúra lehetett, és olyan fokú nyitottságot tapasztaltunk, ami számunkra is nagyon biztató és bizakodásra ad okot. Azt gondolom, hogy a Fölszállott a Páva tévés vetélkedő is nagyon-nagyon sokat segített ebben azzal, hogy a médiába belekerült ez a kultúra, és ezáltal tényleg nagyon széles rétegekhez eljutott. Kaptunk is arról információt, hogy nagyon-nagyon sok gyerek kezdett el például ennek hatására táncolni, zenélni, énekelni. Azt gondolom, hogy a mai kor emberének igenis van igénye arra, hogy egy kicsit visszanyúljon a gyökereihez, hogy egy kicsit kilépjen például ebből a nagyon virtuális vagy ilyen internetközpontú világból, és egy kis nyugalmat találjon, hogy egy kicsit újra felfedezze magának például a mesemondást, hogy ez nem is csak egy gyerek műfaj, hanem abszolút felnőtteknek is szólhat, és rengeteg tanulsága van. Vagy egy-egy közös éneklés, vagy egy-egy közös mulatás, amikor tényleg az élő zene ott szól az ember mellett. Most éppen a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztiválról érkeztem minden Mérába, és ott nálunk gyakorlatilag a Folkudvarban minden reggel 4-5-ig tartott a mulatság. Egész egyszerűen azért, mert keresték az emberek az élő zene varázsát, még akkor is, hogyha számukra ez idegen volt, és számomra is nagyon nagy élmény volt, hogy hajnal 11:30-kor még fiatalok álltak föl, és lelkesen próbálgatták életük első szatmári vagy kalotaszegi tánc lépéseit, mert egyszerűen rácsodálkoztak arra, hogy ez is buli a maga formájában, hogy ez is egy egészen más közösségi élmény, mint az elektronikus zene vagy más. Úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy ennek van helye, van jövője. Abba bízok, hogy mindenki megtalálja azt a formát, ami számára érdekes és izgalmas.
Tucsni Annát, a Hagyományok Háza főigazgatósága szervezési osztályának vezetőjét hallották.
Marice, poljubi ovako. Ja u sobi Marice, do kada su kako. Mjeste cure Marice, poljubi ovako. Alaj vite Marice, alaj vite lako. Alaj vite Marice, lako bako lako. Alaj vite Marice, alaj vite lako. Alaj vite Marice, lako bako lako.
Tavaly szervező volt, idén csupán fesztiválozó és sajtós kolléga. Melyik állapot volt a kellemesebb? Miben fejlődött a Mérai Világzenei Fesztivál? Mini interjúm alanya Bagaméri Noémi, akit a hallgatók tévés műsorvezetőként is ismerhetnek.
Te egy ilyen speciális helyzetben vagy, nem csak te, még többen is vannak a tavalyi szervezőgárdából, akik idén már nem szervezői a Mérai Világzene Fesztiválnak, viszont itt vannak mind egyszerű fesztiválozók. Ha el tudnád mondani egy-két mondatban azt, hogy mondjuk, hogy érzed magad ebben a másik szerepedben, ez az egyik kérdés, és a másik az, hogy szerinted miben változott a tavalyihoz képest, a tavalyi volt az első kiadás.
Igen, elmondtad azt, hogy tavaly szervezőként vettünk részt, idén nem, de jövőre megint úgy fogok részt venni. Most idén sajnos így időszűke miatt nem jött össze, de hogy nagyon más volt a feeling tavaly, amikor szervező voltam. Tehát akkor sokkal inkább bele tudtam mélyülni, és hiányzik. Úgyhogy jövőre szervező leszek. Aztán most idén eldöntöttem, hogy ha lesz fesztivál, akkor mindenképp. És amiben változást látok, az a zenei felhozatal. Tehát hogy számomra az, hogy a mexikóiak így egy random, ilyen véletlenszerű jam session-t benyomtak, tehát hogy újra koncerteztek, az számomra akkora hatalmas élmény volt, hogy, és civilként tudtam élvezni, mert ugye nem azt néztem, hogy akkor milyen szervezési kérdések vannak, hanem úgy el tudtam engedni magam, és ez volt számomra az idei legjobb fesztivál élmény. Úgyhogy megvolt a jó része is annak, hogy nem is az, hogy nem voltam szervező, hanem az, hogy civilként maximálisan ki tudtam tombolni magam. Tehát ez a zenei felhozattal, akkor még egyszer összefoglalva. Talán többen megfordultak a fesztiválon, úgy érzem, és több ismerős is, tehát hogy olyan emberek, akiket csodálkoztam is, hogy tavaly nem vettek részt.
Egyébként az jutott eszembe, hogy Csoman órával beszélgettem a tegnap, és ő azt mondta, hogy neki nagyon furcsa, most, hogy nem szervező, mert hogy végig az volt az érzés, hogy valamit elfelejtett, és valamit kellene csináljon, és kellett emlékeztesse magát, hogy várjál, mert idén csak fesztiválozó vagyok. Ez veled is így volt?
Hát én elfelejtettem, hogy nem vagyok szervező, és itt álltam a tájház előtt, ide jött egy hölgy, megkérdezte, hogy mikor lehet megnézni a viseleteket, én meg így rögtön vettem elő a programfizetet, szervezkedtem, elintéztem, mondtam, hogy akkor holnap várjuk vissza, két órakor találkozunk, elmondtam, hogy ki lesz az előadó, tehát hogy szeretettel várjuk, és én abszolút azt hittem, hogy szervező vagyok. Miközben utána így rájöttem, hogy hoppá, nem, most már így sajtosként vagyok jelen. Úgyhogy mikor ezt így tudatosítottam magamba, akkor picit megint szomorú lettem, hogy ó, ugyanbizony nagyon-nagyon jó volt szervezni, és szeretnék ismét a csapatnak a része lenni.
Az elmúlt percekben Bagaméri Noémit hallották.
Me abruma.
A KOHU 5 tagja kolozsvári építészhallgató. Pontosabban 4 frissen végzett és 1 végzős diák. Idéglenes építményeket és kisméretű installációkat terveznek és építenek. A teljes munkafolyamat a tervezéstől az utolsó szögig a saját kezük, illetve barátok és önkéntesek munkája. A Mérai Világzenei Fesztivál belső tereinek arculata és hangulata mind az ő eszüket, kezüket dicséri, a cserepekből felépített bár, de a Chilzon teljes képe a patak melletti hintáktól a raklapokból készített színpadig, ülőkékig, függőágyakig és a fényekig. De a KOHU munkái láthatóak különféle kolozsvári fesztiválokon, reméljük, hogy egyre többen, sőt nem csak Kolozsváron. A továbbiakban a KOHU teljes csapatát hallják, tartsanak velünk!
Itt ülünk a Mérai Világzenei Fesztiválon, a Chill Zone-ban, amit a KOHU készített el olyanra, amilyen. Sajnálatos módon a rádióban ez majd nem látszik, de hát, hogyha a hangokból meg lehet majd ítélni, hogy milyen itt a hangulat, a háttérben gyerekek, emberek, függőágyak, lámpák, ülőhelyek, és akkor arra kérném Bokor Milánt, hogy egy kicsit néhány szóban mutassa be a KOHU projektet, hogy miről is szól ez, mivel foglalkoztok, és akkor majd külön-külön mindenkit megkérek, hogy mutatkozzon be, és mondja el mondjuk, hogy a projektben mi az ő dolga.
Jó napot kívánok! Bokor Milán vagyok, a KOHU egyik építésze. A KOHU egy 5 építész hallgatóból lassan végzett építészekből álló csapat, akik ideiglenes építészettel foglalkoznak, kisebb rendezvényekre, fesztiválokra, mint például a Mérai Fesztivál, vagy a kolozsvári Szomes Delivery.
A hallgatók el kell valahogy képzeljék, hogy gyakorlatilag mi az, amit ti csináltok. Tehát ez egy dolog, hogy ideiglenes építmények, de hogyha lehetne, akkor esetleg erre egy picit térjél ki. Mit fedez a kifejezés mondjuk, hogy ideiglenes építmények?
Ez a kifejezés például jelenthet pavilonokat különböző rendezvényeknek, vagy egyszerűen csak ülőhelyeket különböző köztereknek, jelenthet például egy egész fesztiválnak a berendezését, mint például itt Mérán, amiben benne vannak a fények, a színpad, bár, infópont, igazából minden, aminek a kicsi fesztiválnak szüksége van.
Mondjuk részben az arculatáért is feleltek a fesztivál egyes részeinek, hogyha jól értettem.
Mondjuk inkább úgy, hogy a hangulatáért. Az az egyik fő dolgunk itt például, hogy megteremtsük a hátterét és a hangulatát az egész fesztiválnak, az infrastruktúráját végül is.
Mielőtt megkérnélek mindannyiótokat, hogy mutatkozzatok be, az érdekelne főleg, hogy mikor született ez az ötlet, és hogy álltatok össze ti öten? Volt-e más a csapatban, vagy hogy maradt meg ez a mag? Hogyha jól értettem, akkor lassan végeztetek, vagy végzősök vagytok, tehát azt jelenti, hogy ez már egy elég összeállt projekt, ez hogy született?
3 éve kezdtük a munkát együtt, 4 évfolyamtársak vagyunk, és Boti kollégánk egy évvel kisebb, tehát neki még van egy éve az egyetemből. A Szomes Delivery volt az első építkezésünk 2015-ben, amikor ki volt írva egy pályázat a különböző installációkra a Szamospartra a rendezvény keretén belül, és megnyertünk 3 pályamunkát is. Akkor rájöttünk, hogy ezt mi nagyon szeretjük, és utána még próbálkoztunk a Magyar Napoknál ugyanígy egy pályázattal, azt is sikeresen, szerencsére megnyertük, sikeresen felépítettük, és azóta megkeresnek igazából így a kisebb rendezvények, hogy hasonló dolgokat készítsünk.
Foglak majd arról is kérdezni, hogy tervek a jövőre nézve azok nagyjából hogy festenek, de akkor megkérnélek, hogy mondjuk akkor így ebben a sorrendben mutatkozzatok be, és hogyha tudnál mondani mondjuk arról egy mondatot, kettőt, hogy neked mi a szereped ebben a történetben, vagy hogy miért volt szimpatikus ez a projekt, és miért csapottál hozzá ehhez a társasághoz. A neveddel kezdjed, jó?
Varabás Dénesnek hívnak. Így építész hallgatóként nagyon fontos szerintem, hogy mindenki minél többet tapasztaljon így terepen is, bár az elméleti tanítás nem annyira jó. És végül is szerintem mindegyikünkben ezáltal indult el ez a gondolat, hogy foglalkozzunk és elkezdünk valamit, ahol igazából megtapasztaljuk, és le tudjuk tesztelni a saját ötleteinket is terepen. És ezért volt ennyire szimpatikus, így, hogy összeálltunk, és együtt tervezünk.
Van egy lányunk is.
Én Fülöp Csenge vagyok. Hát mikor nekiálltunk legelőször a Szomes Delivery projektnek, én akkor jöttem vissza Budapestről, és ott vettem részt még egy ilyen workshopon, ahol végül is egy gyakorlat csapatban valósítottuk meg azt, amit elterveztünk, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni Kolozsváron. És azt hiszem, hogy ez volt az egyik első ilyen pályázat, akkor kezdtek el indulni ezek a pályázatok, ahol lehetett ezzel foglalkozni, hogy megtervezünk valamit és kis vitelezzük. És ez egy nagyon érdekes dolog, lehetni megvalósulni az, ami a fejünkben van.
Mármint, hogy számít az is, hogy hogyan reagálnak rá az emberek, nem?
Igen, és igen, ez volt egy másik nagyon érdekes dolog, amit elkezdtünk figyelni abban az első évben is, azóta is folyamatosan, hogy foglalják el az emberek azt, amit mi építünk, és hogy használják.
Oké, akkor folytatjuk tovább.
Az én nevem Amrus Ákos. Amikor kezdtük ezt az egészet, úgy indult, hogy valamit szerettünk volna csinálni, mert igazából az egyetem nem nyújt elég gyakorlati hátteret az építész szakma gyakorlásához, és akkor neki fogtunk igazából egy egyesületet is csinálni, ami még azóta sem lett teljesen készen. De hogy közben ugye beugrott ez a pályázat, amit sikeresen megnyertünk és felépítettünk, és azóta nagy szeretettel folytatjuk ezt a munkát. És körülbelül eddigi munkánknak ez a Mirai Fesztivál, így a kicsúsosodása. Ez a legteljesebb, hogy az egész fesztivált mi rendezhetjük be, ez nagyon sokat jelent nekünk.
Azért akartam utolsónak magadni, mert ugye én vagyok a legfiatalabb, akkor ne vegyük el az idősebbek elől a lehetőséget.
Nagyon idősek, mit is mondjak.
Körülbelül fél évvel idősebbek nálam, igen. Beleni Botond vagyok. Én ezelőtt talán így workshopokon és önkéntességen és például a fürdőépítő kalákák alkalmával volt már lehetőségem ilyen gyakorlati projektekben is részt venni. És egy kicsit úgy voltunk vele, amikor elkezdtük, hogy szerettünk volna már építészek lenni minél hamarabb, de ugye ezt bizonyos adminisztratív keretek miatt nem teljesen lehetséges. Szükség van hozzá egyetemre és egyebekre. És kerestünk egy olyan platformot, amin így is tudunk dolgozni, tehát a temporális építészet, esetleg még próbálunk foglalkozni néha belső építészettel és ilyen kisebb projektekkel. Valamilyen szinten már tudjuk építeni a jövőnket is vele, és kicsit építészekké válunk, még mielőtt építészek lennénk hivatalosan is.
Rendben. Én ugye kívülről nézem ezt az egész dolgot, semmiféle szakképesítésem nincsen, de ami feltűnt, és ami nagyon-nagyon szimpatikus abban, amit ti csináltok, az, hogy valahogy úgy lakjátok be a teret, vagy úgy építitek be a teret, hogy időközben az nem veszít el semmit a sajátosságaiból. Ez gondolom, hogy ez egy tudatos dolog. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, hogy ez hozott-e titeket össze egyrészt, másrészt, hogy mi az, ami titeket erre fele irányított. Mivel, hogy a modern építészetben jelenleg van egy teljesen másik irányvonal, már amennyire én meg tudom ítélni, ami teljesen szétrombolja, vagy átalakítja, vagy megváltoztatja a már létező tereket. Most urbánus terekre is gondolok, de nem csak.
Számunkra így nagyon fontos az, hogy igazából mielőtt elkezdenénk foglalkozni egy építészeti tervel, megnézzük a helyszínt, és kiemeljük annak az adottságait. És ez a legszebb számunkra, amikor minél kisebb erőfeszítéssel tudjuk a legnagyobb hangsúlyt.
Már úgy értve, hogy erőfeszítéssel vagy beavatkozással?
Beavatkozással, pontosabban igen. Az erőfeszítés az mindig ott van a háttérben, az nem látszik meg, de mindent sokszor átgondolunk, hogy hogyan is lenne jobb. És igazából mindahányan vagyunk a csoportban, mindenki egy kicsit másképp látja meg ugyanazt a problémát, és ezért működik a mi csoportunk nagyon jól, mert mindenki egy kicsit más részt hoz ebben a tervben és történetben.
És kiegészítjük egymást végül is a különböző véleményeinkkel. Hosszú beszélgetések során eljutunk egy olyan eredményhez, ami mindegyikünknek tetszik, már amennyire meg tudunk egyezni ebben. Eljutunk egy olyan eredményhez, ami szerintünk azonnak az adott térnek kiemeli a kvalitásait, és háttérbe szorítja azokat a dolgokat, amik szerintünk nem jók, amik hibásak. Vagy pont fordítva, mert lehet, hogy pont fel akarjuk hívni a figyelmet egy hibára, hogy azáltal majd valamilyen későbbi beavatkozás során az megváltozzon.
Volna valaki közületek, aki mondjuk ilyesmire konkrét példát tudna adni? Most itt Milán említette, hogy hibák vagy adottságok.
Szamosparton, Kolozsváron szokták megrendezni a Somers Delivery rendezvényt, aminek az a hivatottsága, hogy felhívja a folyóra a figyelmet és a folyópartok használatára a kolozsváriak figyelmét. És itt is innen indult igazából a történetünk, és azért fontos számunkra ez a probléma is. Meg ami igazából nem probléma, hanem egy lehetőség.
Például a Szamospart esetében, amiről az előbb beszéltünk, ott konkrétan mi lementünk megnézni a helyszínt, és rájöttünk, hogy itt nincs ahova leülni, és kényelmesen ülni a vízparton, élvezni a napsütést, az árnyékot, a víznek a közelségét, és akkor ezért arra gondoltunk, hogy akkor csinálunk ide egy kis folyóparti sétányt igazából kis padocskákkal, ami egy nagyon egyszerű beavatkozás, de egy nagyon erős gesztus. Olyan értelemben, hogy felhívja a figyelmét az embereknek, hogy ezt lehetne másképp is használni ezt a helyet.
Igazából az első szomorú dirivőg alkalmával, amíg részt vettünk, a sétány mellett volt még két sokkal kisebb projektünk is. Az egyikbe arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy a betonfalak, amit a folyót határolják, azok hogy mennyire leszürkítik azt a környezetet, és ezért próbáltunk növényeket elhelyezni rá is hasonlók. A másikba pedig ilyen gyakorlatilag távcső vagy szerűségekkel próbáltunk rávilágítani bizonyos értékes és problémás pontokra, konkrétan csak így megjelölni, hogy az ott gond, vagy az ott jó.
Vagy hogy azzal lehetne kezdeni a jövőben valamit. Felhívni a figyelmet arra, hogy lehetne ott kezdeni valamit azzal a helyen. Tehát így felhívni egy problémára például a figyelmet.
És milyen tapasztalatotok? Mondjuk már volt néhány projektetek, azért Kolozsvár mégiscsak egy nagyváros. Egyrészt mi a visszajelzés mondjuk az emberek részéről, ez az egyik dolog, de a másik az, hogy itt említettétek, hogy azért ti komolyan elgondolkoztok dolgokon, ugye rápróbáltok világítani esetleg problémákra. Volt-e olyan, hogy azt éreztétek, hogy mondjuk a városvezetés, vagy a városvezetésnek az a része mondjuk, ami ezzel foglalkozik, városépítészet, stb., hogy reagál-e valamilyen formában a ti elképzeléseitekre pozitívan, vagy nem jut el az inger küszöbig? Mert hogy ez lenne a cél nem csak nektek, hanem bármilyen építészcsoportnak, aki egy város arculatával próbál foglalkozni. Kisebb arányban mondom ezt.
Igen, van ilyen példánk is, és meg is csak a szamosparti sétányunkat fogjuk felhozni erre példának. Mert miután ott volt a vízparton 2-3 hónapot talán 2015-ben, a polgármester hivatal közben eldöntötte, hogy ki akarja szélesíteni a folyóparton az utat, berakjanak még egy autósávot, és elkezdték kivágni a fákat, lebontották a sétányunkat, de nagy meglepetésünkre a közösség, nem csak az építész közösség, a Kolozsvár építész közösség, hanem a lakosok is felléptek ez ellen, mert így megszűnt egy olyan hely, amit kezdtek megszokni igazából, és így ennek a civil fellépésnek következtében leállt az út kibővítése, ez a projekt megszűnt.
Azt akartam még hozzáfűzni, hogy nem mindig van akkora hatásunk ezekre a dolgokra egyelőre még, de lassú lépésekre által, úgy, mint például ez a fesztivál is, így hozzájárulunk igazából a környezet javításához, és ahogy ezeknek a rendezvényeknek a helyszíni minősége nő, úgy egyre több ember tapasztalja meg, és úgy egyre jobban érzik ők is a változást. És egyre jobban ők is odafigyelnek. Szóval ez egy ilyen passzív kvalitása az aktivitásunknak.
Említetted, hogy valamilyen budapesti workshopon vettél részt. Az miről szólt konkrétan, hogy arra sarkalt téged, hogy beszállj ebbe a Kohó nevű projektbe, vagy nem ez volt csak a kiinduló pontja annak a dolognak?
Hát nem csak ez volt a kiinduló pont, viszont a workshop maga az nagyon érdekes volt egy fél éves tantárgy keretén belül végül is. Betonból öntöttünk ki dolgokat, és kezdve pici ékszerektől egészen a utcai buttorokig végül is, tehát utcai beavatkozásokig. És ott sarkaltak rá először erre, hogy konkrétan járjunk körbe a városban, és nézzünk szét, hogy mi problémás, és mivel lehetne segíteni rajta. És akkor ezen gondolkoztunk, aztán kitaláltuk, hogy hogy lehetne megvalósítani, és megcsináltuk betonból.
Break it off! Oh, break it off!
Break it off!
You know that it's time to shut it down.
Shut it down!
A new day has begun. Oh, wear it out!
Wear it out!
And put something new on. You know it's over when it's over. Move it on.
Az Espresszót benne a Kohó nevű építész csapatot hallják, akik tavaly is, idén is kitalálták, megtervezték, felépítették a Mérai Világzenei Fesztivál belső tereinek arculatát. Sajnos azóta le is bontották azokat, de alig várjuk a jövő évi kiadását a fesztiválnak, hogy láthassuk és kipróbálhassuk a Kohó építményeit.
Mennyire segít titeket az egyetemi közeg ebben a dologban? Ugye most végeztetek, illetve van, aki még nem. Támogatnak-e titeket, vagy úgy egyszerűen nem is foglalkoznak ezzel, hogy ti mit csináltok? Érdekel valakit mondjuk a tanáraitok közül, hogy ti nem csak az elméleti oktatásban vesztek részt, hanem gyakorlatban is próbáltok konkrét dolgokat csinálni?
Igazából a Szomes Delivery szervezői között több tanárunk is van, és többnyire ők tudnak a dologról, meg támogatnak amennyiben lehet, hogy megvalósuljanak az ötleteink. Azzal is például, hogy a következő évben visszahívtak minket megépíteni a pavilont, és még két ilyen kiülőhelyet a Szamos parton. De így a nagy része a tanároknak nem föltétlenül közvetlen módon, nem föltétlenül támogat, nem kapunk különösebb támogatást így az egyetem részéről, csak így személyesen a tanárok, akik részt vesznek ennek a szervezésében.
És ők is inkább emberként, mint az egyetem képviselőjeként.
Párszor sikerült elfogadtassuk praktikának azt, amit mi nyáron építkeztünk. Végül is ez is egy pozitív hatás az egyetem részéről, de amúgy eléggé hiányos, sajnos.
Közösen képzelitek el a jövőtöket, tehát hogy a Kohót azt egy hosszú távú tervnek gondoljátok-e, úgy értve, hogy együtt maradnátok-e, mint csapat, mondjuk most, hogy végeztetek. És általában kényes kérdés, de hogy meg lehet ebből valamilyen szinten, vagy valamennyire élni. Nagyon fiatalok vagytok, általában az a tendencia, hogy aki valamiben jó, az próbál elmenni, arra hivatkozva, hogy itthon nem, hogy nincsenek lehetőségek, hanem pontosan ez a passzív hozzáállása mondjuk nem csak a társadalomnak, hanem úgy egyáltalán a közösségnek. Hogy ti felvennétek-e a harcot, ez a kérdés itthon?
Például én személy szerint semmiféleképpen sem mennék el, és itthonról pont ezért, hogy lehet, hogy ezáltal, amit mi csinálunk a Kohóval, lehet, hogy kicsit legalább megváltoztatjuk esetleg, ha 10 embernek a véleményét is a helyzet állásáról, az is már egy előrelépés a társadalom szempontjából. És a másik kérdésedre válaszolva, szerintem egyetértünk abban, hogy szeretnénk így együtt dolgozni tovább, mint Kohó, és valamilyen szinten így képzeljük el a jövőbeli megélhetésünket is, de egyelőre tisztában vagyunk azzal, hogy nem fogunk tudni csak ebből megélni. mivel amit mi csinálunk, az egy nagyon szezonális dolog, tehát körülbelül tavasz végétől ősz elejéig vannak ezek a rendezvények, fesztiválok, ahol mi meg tudunk jelenni, ahova tudunk hozzáadni valamit, és így igazából egy fél év kimarad, amit meg még nem tudjuk, amivel töltenénk ki. De folyamatban van ennek a kigondolása. Úgyhogy reméljük, hogy a kellemes meglepetéseket tartogat a jövő ilyen szempontból is.
Emellett ugye az építészetet miután elvégeztük, kell két évet gyakornokként dolgozni, és emellett főleg télen, amikor ugye nem igazán vannak ilyen kézzel építető projektek, akkor többnyire dolgozunk irodában, építészirodában, tervezéssel, igen. De a jövőben szeretnénk, megpróbáljunk igazából olyan projekteket is bevinni a repertoárba, ami többnyire tervezés, és nem csak a kézzel való építésről szól.
Végül is előbb-utóbb mindegyikünk szeretne építész lenni. Hát úgy építész a szónak az adminisztratív értelmében is.
Még az érdekelt volna, hogy ugye az előző projekteitek ből kiindulva esetleg magánszemélyek kerestek-e meg azzal, hogy nem tudom, a kertjüket, az udvarukat, vagy a bármiüket kialakítsátok valamilyen szín, hogy rátok bízták-e, mondjuk.
Igen, pont ez, amit mondtál, a kertjüket, hogy gondoljuk újra, az megtörtént. Volt, aki a konyháját szerette volna újra terveztetni velünk, az is sikeresen leadtuk a terveket, és igazából ez már, ahogy Ákos is mondta, hogy a szó hagyományos értelmében vett építész munka volt. De annak ellenére, hogy tényleg szeretnénk mint hagyományosan is építészek lenni, szerintem ezt, ha másképp nem, de legalább egy hobbinak biztos megtartanak, mert ez egy, szerintem legalábbis ez egy nagyon-nagyon hálás dolog megtervezni valamit, és utána megcsinálni a két kezeddel. Így önmagában ez nagyon, nagyon, nagyon nagy boldogsággal jár a végén, mikor kész van. Dupla munka, de dupla öröm is.
Szerencsére így a környezetünkben már láttunk erre példát, hogy ezt meg is lehet valósítani, és akkor ezek a jó példák, például a Hellowood is egy ilyen, ami nyári táborokat szervez, meg ők is ilyen rendezvény helyszín megteremtésével foglalkoznak, és ezáltal mi is próbálunk ilyen irányba elmozdulni. Meg igazából nem tudjuk még, hogy mit hoz a jövő számunkra, de keressük a lehetőségeinket.
Rendben, itt a Párnógrász már nagyon-nagyon keményen nyomja a színpadon, úgyhogy ha még valakinek hozzáfűzni valója van, akkor azt szívesen veszem, és szerintem ezzel most muszáj lesz berekesszük. Én még sokáig dumálnak veletek, de nem fogjuk hallani magunkat majd.
Üzenjük a nézőknek, hogy szeressék az építészetet.
A hallgatóknak, de lényegtelen. Tehát.
Akkor üzenjük a hallgatóknak, hogy szeressék az építészetet.
Álmodjanak a kohóval.
Köszönjük nagyon szépen a figyelmet.
A Kohó Kolozsváron aktiváló építészcsapatot hallották tagjai Bokor Milán, Barabás Dénes, Fülöp Csenge, Ambrus Ákos és Bölöni Botond, akiknek köszönöm, hogy megosztották velem tapasztalataikat és elképzeléseiket. Remélem, minél előbb hallunk róluk, illetve láthatjuk építményeiket, installációikat, nem csak Kolozsváron, hanem szerte az országban. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Márton Evelin vagyok. A mai Espresso a Mérai Világzenei Fesztiválról szólt. Benne mérai dallamokat, a Söndörgő együttest, a mexikói Guajiro Calentanót és az Amerikából érkezett The Resonant Rogues együttes zenéjét hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!
knocking at your door, asking what you can afford. You're waiting for the rain, but now he's waiting for the rain. And Pa's got himself a new tool, put me to work and never went to school. I'm waiting for the rain, now he's waiting for the rain. Hold on to your feathers, gonna have a stormy weather. Hold on to your feathers, gonna have a stormy weather. Tramping boots, got me some nice wingtip shoes. I'm waiting for the rain, waiting for the rain. The farmers' crops are all dried out, all the people in the town are waiting for the rain, waiting for the rain. Hold on to your feathers, gonna have a stormy weather. Hold on to your feathers. Hold onto your feathers, gonna have a stormy weather.